nagyon fontos téma, ez az önerőgás kérdésünk. És a, ez egy olyan téma, ahol mindenki érintve van, mindenki érintve van. De hadd kérdezzem, hogy hányszor hogy csináltál azt már, hogy belenéztél a tükörben, és kérdezted magadtól, hogy te ki vagy? Csináltál ezt már? Azon kívül, hogy fűtőről mi vagyok, ugye? Ki vagy te? Szoktál beszélni magad az a tükörben? És milyen választ szoktál kapni? Mi jön vissza? Ez egy olyan téma. Szabos, hol van Marian?
Azt szeretném, hogy forduljunk az orhoz, én imádkozom, és kérjük az ő áldását, ami mondjuk a mai napig. Drága Úr Jézus, köszönjük ezt a napot, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy kérhetünk, hogy Te áld meg minket a mai napon. Hiszünk, hogy ezek égető kérdések, hiszünk, hogy nálad vannak válaszok. És én kérlek, hogy Te szólj hozzánk, mert amit Te akarsz mondani, az fontos. És én kérlek, Úr Jézus, hogy mindent, amit én mondok, ami fölösleges, hagy égjen el, hagy tudjak mindazt elmondani, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet. Hagy tudjam mindazt elmondani, hogy érthető legyen, segíts nekem meg, Úr Jézus, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Én kérlek, hogy légy velünk úgy, hogy engedj meg, hogy téged találjunk itt, és hogy tudjunk téged magasztalni az egész lelkünkkel. Így légy velünk, szólj hozzánk, áld meg ezt az egész napot, a te dicsőségedet, a Krisztus nevében. Amen. Tehát, az lenne kérdésem, hogy mennyire észreveszed magadon, hogy a te éned, vagy az egód, éned vagy az egód, keresi az ő identitását. Mennyire veszed ezt észre? Hogy az éned keresi az identitását és az értéket. És azt mondom, hogy mi folyamatosan foglalkozunk ezzel. Azért lehet ezt tudni, mert nem jól működik az egónk. Nem jól működik, és elárulja, hogy az egónkban van egy kis baj. Így mindig magára vonja a figyelmet. Az egónk mindig magára vonja a figyelmet. Nem jól működik. Tökre van téve a mi egónk. A mi egónk nagyon nyugtalan tud lenni. Sosincs megélegedve magával. Tehát ha valami jól működik, akkor mi ezeket nem szoktunk észrevenni. Valamikor fölkeltél, és azt mondod, hogy az én könyököm fantasztikusan működik az én könyököm a mai napon, de nagyon jó működik a könyököm. Hogy a lábujjuk, wow, nagyon jó működik a lábujjuk, nagyon jó. Nem így vagyunk összeszerelve, ugye? Nem veszünk észre dolgokat, hogy nagyon jó működik. Csak azt a dolgokat észreveszünk, hogy tenészeztem tegnap, és nem jó működik. Így van a mi egónkkal. Valami bal van a mi egónkkal. Azért mindig észreveszünk. Mindig kérdezünk. Mindig keresünk az identitásunk. Értékes vagyok, fontos vagyok, vagy nem. Hadd mondjam ezt, amikor mielőtt elkezdeném belemenni ezek a dolgokban. Az előadásból, amikor felkészültem, nagyon sokat jelentett nekem, Tim Keller nek a gondolat. Van egy pár könyv lefordítva tőle, tudom ajánlani ezeket, hogy lelkész New Yorkban, Manhattanben, és sokat táplálkozott tőle. És az elmúlt években nagyon sok előadást hallottam tőle, és próbáltam ezek a gondolatok betenni ebben az előadásban. Nagyon szeretem őt hallgatni, nagyon sokat tanultam tőle, és szerintem ezt előre mondani nektek, hogy Tim Keller-től a sok gondolatot fogok átadni nektek a mai napon. Jó? Tehát az egónk sosincs megelégedve és nyugtalan. És keresi az érzéket. És keresi azt, hogy én fontos vagyok. Remélem, hogy észreveszed ezt. Ha nem, akkor nagyon távol állsz a saját lábadtól. Volt egy interjú Madonnával, jól mondom? Madonna. És kérték, hogy mi az, amit hajt téged, hogy mehet ilyen nagy dolgokba belevágni. És Madonna nagyon őszinten volt ebben az interjúban a újságon. És ő arra beszél, hogy az ő legnagyobb félelem az életében az, hogy ő csak egy átlagos. Átlagos valaki és unalmas. Az emberek meg fogják unni, vagy ő fogja saját magát unni. És azt mondja, hogy ez kép magáról, ugye, hogy ő unalmas és átlagos, ez ami hajtja, hogy ő mindig újabb és nagyobb, nagyobb dolgokban bele mell vágni.
És mit csinál madár? Állandóan változik az ő identitás majdnem, ugye? És nagyon nagy dolgokban belevág. És én értelemben a Madonna, értelemben mi ugyanak vagyunk, mint Madonna, csak a Madonna lehet, hogy egy kicsit őszintén, mert ő bevállalja. Az ő lelkében van egy nagy űr, hogy ő üres. De ugyanakkor Madonna sokkal tehetségesebb, mint bárki ebben a teremben. Isten értelemben sokkal bátrabb, sokkal bátrabb. Kivel állni több millió emberek elő. Most nem tartjuk el Madonna, mint példaként látszó, nem kell félni. De olyan értelemben figyelemben a méltó, hogy ő őszinte. Igen, sokszor így látom magamat. És hogy próbálom megtölteni ezt az üres egom, akkor úgy érzem, hogy nagy dolgokat kell belevágni. Mennyire veszed észre, hogy ez is benned van? Tehát érdekes módon, ugye, hogy amikor beszélünk a mai társadalomban, sokszor az emberek azt mondják, hogy az a probléma az emberekkel, hogy túl alacsony az ő önértékelés, ugye? És azt föl kell emelni. De érdekes módon, hogy is ez az átjött Amerikából, ugye? De sajnos mi vagyunk az első társadalom a történelemben, hogy mi azt gondoljuk, hogy az a probléma az emberek, hogy túl alacsony az önértékelés. Mi az, amit szokták mondani? A baj az emberekkel, azért csalódnak és hazudnak és lopnak, mert az ő önértékelés kicsit túl magas, ugye? Kicsit túl büszke, túl beképzelt. És azért azt gondolja magában, hogy ő bármit tehet és megcsinálhat. De mi azt mondjuk a mai társadalom, nem az a baj, hogy az emberek túl alacsony az értékelik. Most kinek van igaza? Túl alacsony az önértékelésünk, vagy az identitás, hogy hogyan látjuk magunkat, tudnak? Túl alacsony, vagy túl magas? Mi gondoltak? Én merem azt mondani, hogy mégis akkor van, hogy mind a kettő. A mi egónk, a mi képünk üres. És állandóan akarjuk valamivel betölteni, hogy mi jól érezhessünk magunkat. És emiatt mindig akarjuk tetszeni másoknak, akarjuk büszkélkedni. Tehát ez a kettő között állandóan vívódunk. Tehát három kérdést szeretnék föltenni a mai napon, és megválaszolni erre a három kérdésre. Az első az, hogy az énünk, vagy az egónk, hogyan és hol keresi az önértékelését és az identitását, jó? Honnan keresünk az identitásunkat? Ez az a leghosszabb pont. Másik, hogy néz ki egy ego, ami megtalálta az igazi identitását? A harmadik, hogyan lehet ezt a békességet, vagy ezt a boldogságot megszerezni és átélni? Ez az a három pont. Tehát hol keresi az egónk az értékünket, hogy néz ki, amikor az egónk megnyugodott, és hogy lehet ezt megszerezni. Tehát az első pont. Az énünk vagy az egónk hol keresi? Elsősorban egyértelmű, hogy másoknak a visszajelzéseken. Építsük a mi identitásokat. Rengeteg tükör tartanak az emberek, nézd meg magadat, ugye? És mert üres az ego, és büszke, emiatt úgy érezünk, hogy mi akarunk, hogy mások jót gondoljanak rólunk, hogy szeretnék az embereket tetszeni. Ez mindig folyamatosan bennem van. Mennyire van bennem, Tehát mi történik, amikor kritikát mondanak neked? Mi történik, amikor kritikát mondanak rólad, mondjuk pletykálnak, ugye? Az hogy esik, amikor hallasz hírt magadról, másokról, ugye? Vagy amikor valaki mer kritizálni. Tehát, mi történik, amikor valaki közel hozzád kritikát fogalmaz, hogy érzed magad? Nem túl jó, ugye?
Vagy amikor gyerek voltál, és a szüleid megszégyenítették, akkor az milyen érzés? Hát innen jön ez az alacsony önértékelés, ugye? Mert az egy baromi rossz érzés, ha valaki megszégyenít, vagy kritizál. Vagy ha kiállsz, mint egy lelkész, és prédikálsz. És folyamatosan olyan tükör tartasz, unalmas, unalmas volt. Hát egy idő után nem biztos, hogy akarsz még egyszer felvenni a szószékre. Ugye? Ez egy olyan erős tükör, hogy hát inkább nem. Tehát ezek nagyon tudnak ledéníteni. És ilyenkor kezdünk félni, és kezdünk kisebbségéz érzés lenni. Vagy a büszkeségünk miatt állandóan összehasonlítjuk magunkat másokkal, ugye? És mi történik, amikor valaki ügyesebb nálad, ugye? Például a Salieri, az Amadeus című filmben. Ez egy klasszikus film, ugye? És Salieri állandóan irigykedik Mozart iránt, mert Mozart sokkal ügyesebb volt, ugye? Hiába Salieri gyakorolt és igyekezett egy gyönyörű szép művet írni, vagy levezetni, Mozart mindig ügyesebb volt nála. És a filmben nagyon szépen kijön, hogy Salieri állandóan irigykedik. Annyira irigykedik, hogy akart megölni Mozart. Mi, megint ez egy extrém példa, de merem bevallani, hogy minden jobb olyan vagyunk. Belépél a teremben, és kezdtem felvérni magadat, mint összehasonlít magadat, mint mindenki más. Mert az ego nem működik! Nem működik jó az ego! Összehasonlítjuk magunkat másokkal. És amikor összehasonlítjuk magunkat másokkal, aki ügyesebb nálam, szebb nálam, bátrabb nálam, akkor hol vagyok én, ugye? Salieri nem csak irigykedett, hanem úgy érzed magát, mint egy nagy lúzer, ugye? Nem azt nekem nem megy. Én egy senki vagyok, én egy nulla vagyok. Én üres vagyok. Mi történik, amikor jobb vagyunk a másiknál? Nem a hatot fogunk, nem kisebbségérzés. Amikor jobbak vagyunk, üresebb vagyunk, akkor a büszkeség betör, ugye? És nagyon büszkék vagyunk. Lehet, hogy megdicsérek. Ó, fantasztikus volt a prédikáció. Nagyon jó volt a prédikáció. Vagy nagyon jó zenész vagy, ugye? Vagy te vagy a legjobb! Hú, ezek a címekkel nagyon kell vigyázni. Emlékszem, hogy amikor olvastam egy cikket, rá akartak tenni ezt a pecsét egy fiatal hátni kapusra, hogy mondjuk jégkorom. És ő kapus volt, és azt mondta, te vagy a legjobb, ez egy fiatal srác volt. Hihetetlen, tehetséges volt, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, de ezt a címet nem kérek. Ezt nem kérek. Mert én csak olyan jó vagyok, mint a múlt, amennyien tudtam védeni a kaput, ugye? Én csak olyan jó vagyok, mint a múltam. Most ilyen jelenben játszok, és ha egy korai becsúszik a lábamban, akkor most már én nem vagyok a legjobb, ugye? És én nem vállalom azt a nyomást az én vállam. Nem mondjatok nekem, hogy én vagyok egy legjobb, mert ezt nem gondolok magamról. Nem akarom elveszíteni a szerelmet a hokira. Nem érdekel, hogy te mit gondolsz rólam, én csak kapus vagyok, ennyi. Hú, bölcs volt ez. Nem akart engem ilyen büszkeség. Pontosan, az a cím, az csak érvényes következő meccsig, a következő koncertig, a következő prédikációig, ugye? A büszkeség az csak becsap minket, és ad stressz az életünkben. Tehát mi történik az életünkkel? Emiatt? Amikor másoktól kapok az identitásunkat, néha lent leszünk, amikor összehasonlítjuk, nem jól sikerülnek a dolgok, de néha fent leszünk, amikor sikerülnek, amikor ügyesebb vagyunk a másiknál. Kezdjünk kinta palintázni, ugye? És nagyon labilesek leszünk. Az identitásunk, az én képünk nagyon labilás. Megmondom neked most, hogy két dologra vagyok, most a feleségekkel gondolkozok, hogy múlt héten megjelent ezt a pulcsi nekem. És azon, hogy belépünk az ajtóban, három ember, Rubi, nagyon szép a pulcsi. Tehát lehet, hogy többször kellene hallani a feleségemre, jó ízlése van. De a másik az, hogy ebédre főzött nekem egy rántottát hagymával, és az olyan száraz. Szóval kicsit labilis vagyok a tüdőre nézve. de hogy mondjam, egy extrém példa erről a hinta palita dologra. Hogy a film, amit fogunk megnézni ma este, az Marilyn Monroe-ról szól, egy hét Marilyn-nel, ez a címe. És ő megint egy extrém példa erre, mint Madonna. Marilyn Monroe egy árva gyerek volt, és úgy nőtt fel, hogy nem szerették, nem karolták fel, és ő ezt érzékelte, hogy nincsen szeretve. És ő ezt nagyon jól tudta magáról, hogy az ő lelkében van egy hihetetlen nagy űr. És emiatt nagyon sokszor, de nagyon könnyen kiborult. Valaki kritizálta, vagy mondott valami keményen, kész, kiborult Marilyn Monroe. De ugyanakkor nagyon szép volt, gyönyörű, az emberek megimádták, mindig oda rohantak, nagyon népszerű volt, híres volt, és emiatt nagyon büszke is volt. És ezt is kijön a filmben ma este. És ezt fogunk végig, ezt fogunk megnézni, és pontosan azért tudjuk, hogy mi történt Marilyn Monroe-val. Nem tudta kezelni ezt a labilis helyzetet az életében. Állandóan hintapalintában, állandóan gyógyszerezte magát, nem bírta. Néha nagyon lent, néha nagyon fönt. Én hasonló vagyok. A társadalom is próbálja meghatározni az én képüket, az identitásukat. Hogy mennyire fontos vagy te, mennyire értékes vagy te. Például, most mondok egy pár amerikai példát, de nyugodtan gondolkozunk Magyarországon, hogy lehet ezt átültetni Magyarországon. Például Philadelphiából, ott, abban a társadalomban, a Philadelphia városból, nagyon fontos, hogy de melyik családból származom. Mert ha egy nemes családból származom, akkor nagyon fontos és nagyon értékes vagyok. A Philadelphia kicsit, mondom, ott a nagy mafiózó családok, ugye. De Boston, más a hangulat, hogy nem annyira fontos, hogy családból származok, hanem Bostonban vannak az összes egyetemek, ugye? Még egyetemet végeztél. Hány diplomád van? De mit tudsz? Az a fontos, az a meghatározó, hogy te fontos vagy, értékes vagy. De kicsit lejjebb, New Yorkban se diploma, se család, nem fontos. Mi az, ami fontos New Yorkban? A pénz. Ugye? Hol dolgozol? Ugye mennyi a fizetésed? Hol laksz, milyen gazdag vagy? A pénz uralkodik. Ha gazdag vagy, akkor te fontos vagy. Tehát a társadalom állandóan próbál rántenni egy pecsétet, hogy értékes vagy fontos vagy. Magyarországon mi lenne az a pecsét? Oké. Tehát, ha nem akarom engedni ezeknek a külső nyomásokra, akkor milyen lehetőségünk van? Milyen lehetőségünk van? Nem érdekel, hogy mások mit mondanak róla. Az a lényege, hogy majd én meghatározom az én identitásomat, ugye? Mások a vélemény nem fontos. De kérdés az, hogy vajon tudunk mi építeni egy identitást, ami nem másoktól függ, hanem csak rajtunk. Tehát az a lényege, hogy én mit gondolok magamról. Mi az, amit én tudok felmutatni? Mi az, amit én le tudok tenni az asztalra, ha halljuk ilyen dolgokat, ugye? Én ezt letettem az asztalra, emiatt én fontos vagyok. Ez jó hangzik. Jó hangzik, ha valaki így gondolkozik magára, ugye? Én egy nagyon jó zenész vagyok, semmiért. Fontos és értékes. Én híres zenész vagyok. Vagy jó barátaim vannak, ugye? Vagy én sportoló vagyok, egészséges vagyok, tehetséges vagyok, ügyes, okos, stb. És az ember így látja magát, ugye? Mintha tényleg az lenne a megoldás, ami énünknek, az egónknak, hogy kicsit jobban kell szeretni magamat. Hányszor mondod azt? Az a megoldás, hogy szeresd magadat. Ez most már nagyon terjed. Ez most már nagyon divat, ugye? Mert az a probléma, hogy alacsony az önértékelésed, milyen van a megoldás? Szeresd magadat, ugye? Tiszteld magadat. Meg is csak nagyon tehetséges vagyok, ezen nagyon-nagyon ügyes vagyok. És akkor, ha az önértékelésem egyre jobban erősödik, akkor majd rendben jön az identitásom. Merem azt mondani, hogy ez nem jó. Ez a féle gondolkodás, ez a felvilágosodásból származik, ez a nyugati civilizáció, ez az individuális gondolkodás, ugye? Hogy én meghatározom, hogy én fontos vagyok, vagy nem. Merem mondani, hogy ez a pszichológia, ez a mental higiénia, ez egy nagy hazugság. Erről vigyázzunk. Merem mondani, hogy a mi üres egónk, olyan, mint egy fekete lyuk az égen, egy black hole. Most mi az, ami jellemző ezek a fekete lyukokra? Minden beszél, ugye? Sosint megélegedve. Én nem így látom. Belekapulhatod, amennyi csak akarsz. Tegnap este nagyon jó előadást tartottam. Következő nap nem elég. Hiába nyomod a lelkedben ezek a dolgok, sose tudsz eleget tenni a te egódnak, mert a te egód az üres. Tehát mindig kell valamit. Mindig kell valaki rajtunk kívül, hogy meghatározza a mi identitásunkat. Én nem tudok saját magamnak az identitást meghatározni magamnak. Mindig kell, hogy valami rajtunk kívül, valami vagy valaki. És eddig, arra beszélünk, hogy másoknak a véleménye. Másoknak a véleménye tud meghatározni. De ez volt is egy labilis énképező. Tehát, mi kezdjünk gyártani dolgokat az életünkben. Gyártjuk olyan dolgokat, és tulajdonítjuk ezek a dolgoknak központi szerepet az életünkben. És ezek a dolgok, amik lesznek a legfontosabb az életünkben, azok fogják minket meghatározni. Ezek a dolgoktól kapunk az identitásunkat. Ezek a dolgoktól úgy érezzük magunkat, hogy mi fontosak vagyunk. Ezek a dolgoktól azt mondom, igen, én értékes vagyok emiatt, a családom miatt például. Ugye vagy én karrieremtől boldog vagyok. Vagy értelme van az életemnek, mert több barátaim vannak. Ugye? Tehát ezek a dolgok, családok vagy barátok, munkahely vagy karrier, ezek a két nagyon egyszerű, de rengeteg ilyen van. Mert lehet, hogy nem elég neked egy munkahelyen dolgozni, egy karriert építeni, neked kell főnöknek lenni, ugye? És attól érzem magamat jó, amikor én hatalomra kerülök, ugye? Mert én nagyon szeretem, amikor az emberek figyelnek rám, és én vagyok a legfontosabb. Tehát ezek a dolgok úgy kezdenek szerepelni az életünkben, olyan, mint egy kábítószer. Nekem szükségem van ilyen dolgokat, egyre több. Mert ezek nem tudnak kielégíteni a lelmünket. Tehát a tehetség és a tudás, túl jól érzem magamat, de kell még egy diploma, ugye? Mert az a két diploma az nem elég. Népszerű vagyok, hírnevem van, de ez nem elég. Nekem kell még több embernek tetszeni. És az emberek mi? Üres a lelkünk, menjünk ezek a dolgok után. Hogy adják nekik azt a figyelmet, hogy én értékes és fontos vagyok. Okay. Remélem, hogy ez tiszta, kicsit magyarázunk ezt. Honnan lehet tudni, hogy van valami az életedben, amire ráépítesz a te identitásodat? Honnan lehet ezt tudni? Hogy van valami, amitől kapod a te identitásodat, karrier, kapcsolat, család, bármi. Attól lehet tudni, hogy mi kezdünk túlságosan ragaszkodni ezek a dolgokhoz. Ezek lesznek a legfontosabb a dolgok az életünkben, és ezek a dolgok úgy kezdenek működni az életünkben, mint egy mágnes. Ez pontosan az ellenték, mint az ezóta. Az ezotéria, mi azt gondolom, hogy majd mi bevonzunk magunknak a boldogságot, ugye? Ez ilyen egy túl pörgetett pozitív gondolkodás, ugye? El kell képzelnem ezt a, mit tudom én, barátságot, ezt a kapcsolat, ezt a sikert. El kell képzelnem, és ez a Mercedes, ez enyém lesz. De én azt szeretném mondani, hogy a Biblia azt mondja, hogy fordítva működnek ezek a szabályok az univerzumban. Mi nem vonzunk semmit magunkhoz. Ezek a dolgok vonzanak minket hozzájuk. Mert azt gondolom, ettől a valamitől, a karrieremtől én majd értékes és fontos leszek. Félelmetes. Tehát a kérdés az, hogy mennyire vonzunk ezek a dolgokhoz. És az érzelmünk nagyon kulcs fontosságban, hogy az érzelmek elárulják, hogy ezek a dolgok mennyire fontos számomra, vagy nem. Mennyire ragaszkodok ehhez a valamihez, vagy ez a valakihez. Tehát, valami annyira fontos lett nekem, annyira központi szerep van az én életemben, félek és rettegek, hogy el fogom veszíteni. Hány ember kivett nagy kölcsön, és él egy házban, és retteg, hogy elveszik. Sajnos, borzasztó időket élünk át. De vannak emberek, aki lehet, hogy nagyon sok kölcsön vett fel. Ugye? Nagyon belement az adósságban, hogy neki nagyon fontos volt, hogy mások mit gondolnak róla. És egy, úgy tudom, egy szép házat vett magát. Milyen érzések? Ezek az emberek alig tudnak aludni esteként. Rettegnek. Tehát ez extrém érzelmekről van itt szó. Nem tudnék létezni nélküle. Van olyan dolog az életedben, én nem tudnék létezni nélküle. Ha ezt elveszítem, akkor én végem van. Én meghalok. Ha nem kapom meg másoknak a dicséretet, ha nem előre léptetek engem a munkámban, mi az a dolog, ami rettegsz belegondolni, ha én elveszíteném? Vagy milyen lenne, ha nem tudnám megszerezni? És az érzelmek kezdnek kavarodni. Az érzelmek elárulják az én szívbeli állapotot, hogy te szerelmes vagy valamiben, meg valakiben, aki ígérget neked egy identitás, hogy te fontos és értékes vagy. Remélem, hogy tudtad magad belélni. Mert rengeteg van, rengeteg dolog van. Nem tudom, hogy ez egy jobb példa, de azt hiszem, hogy az. Azt mondják, hogy az én szó 2014-ben mi lesz? A selfie. A selfie, ugye? És én nem vagyok meg Facebookos, nem annyira foglalkozom ezeket a dolgokkal. De a lányok, igen, lányok. És állandóan fotóznak magukat. Hát, Csengő, mi vagy? Hogy vagy, mi is átkiszárazolja éppen, mutatja a legújabb fotót magára. És lehet, hogy öregszek, nem tudom, de ezek a dolgok nehéz nekem. De milyen lenne, emberek csinálják ezek a selfie-ket, posztolják, és nem jön egy darab like. Nem az a lényege, hogy mutatom magamat, mit mondanak a többiek? Semmi. Vagy jönnek a komment, de csúnya vagy. Borzasztó. És ha valaki erre építi az identitást, hogy nekem van 250 like-om, vagy ilyen sok barátaim vannak, vagy hú, ilyen sokan érdeklődnek, és semmi, vagy csak kritikát, hogy fogja érezni magát? Erről van szó. Erről van szó. Tehát egy másik nagyon népszerű bálvány, és amiről beszélünk itt, ezek bálvány. Mert valami bekerült az életünkben, mint a legfontosabb dolog. És szeretnék most egy másik népszerű bálványra beszélni, ahol nagyon könnyen építhetünk az mi identitásunkat ezen, az, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy ő egy jó ember. Mert azt hiszem, hogy a legtöbb ember szeretnek úgy gondolni magáról, hogy én egy jó ember vagyok. És ez lehet mondani, hogy elkölcsös, ez lehet mondani, hogy vallásos, igazából nem érdekel, hogy ilyen címet akarok adni, én csak azt akarom, hogy ez bennünk van. Hogy akkor, hogy én egy üres ego, szeretném gondolni magamról, hogy én egy jó ember vagyok, és hogy mások is azt gondolják róla, hogy én egy jó ember vagyok. És amiről most szeretnék beszélni, szerintem bemutatni egy kicsit Jonathan Edwards-nak a munkáját. Ő egy híres teológus Amerikában az 1700-as években. Azt mondják, hogy Amerikainak a legnagyobb kirurgus volt.
És nagyon fantasztikusan gondolkozott,
nagyon bonyolultan írt.
De Timothy Keller tudja nagyon szépen visszaadni.
És ez a Jonathan Edwards kétféle elkölcs. Beszélt az egyik ilyen úgynevezett common, vagy átlagos elkölcs, és a másik keresztény elkölcs. És kívülről bizony ugyanúgy néznek ki mind a kettő, nagyon hasonlítok egymásra, de mind a két elkölcsi viselkedés két csoportban lehet osztani. Jó? Tehát ez az elkölcsi viselkedés, amit mindennapi életünkben úgy viselkedünk, kétféleképpen viselkedünk, ha akarjuk mondjuk leegyszerűsíteni dolgokat. Az első viselkedés az, amikor őszinte vagyunk és becsületesen. Tehát ki mondjuk az igazság? Őszinte és becsületesen vagyunk. Nagyon fontos a helyes elkölcs ez, hogy mi nem hazudunk, nem csalunk, nem lopunk, hanem kimondom az igazságot, ez nagyon fontos. A másik az, hogy jóságos és irgalmas. Ugye? Én bőkező vagyok. Én szeretek segíteni másoknak. A másik emberek fontosak nekem. Nem vagyok egy önző ember. Nem csak magammal foglalkozom. Ugye? Tehát ez a két elkölcsi kategória. Fontos, hogy azt mondjuk magunkról, hogy én egy jó ember vagyok, elkölcsös ember, hogy mondom az igazságot, és hogy irgalmas. Most, amit szeretnék most feldolgozni, hogy ugyanúgy néz ki külsőleg viselkedés, mondjuk egy keresztény és egy nem keresztény. És nem akarom igazán azt a hangsúlyt tenni, szeretnék arra beszélni, hogy a motiváció, hogy miért így viselkedünk, nem mindegy. Miért mondod az igazságot? Miért vagy irgalmas? És szeretnék elővenni egy kicsit egy durva példát, hogy egy extrém példát, és ezt a négy kérdés, hogy egy lelkész, ugye, aki egy nemes pozícióban van a társadalomban, egy lelkész, tegyük fel neki a kérdés, hogy egy lelkész, ez bárkire vonatkozik. Hogy a Jonathan Edwards azt akarja mondani, hogy két ember külsőleg elkölcsös, de a motiváció, mint minden motiváció mögött van, az a félelem és a büszkeség. Megint ez a labil is. Félelem és a büszkeség. Tehát a félelem hogyan motiválhatna egy lelkész, hogy legyen őszinte és becsületes. A félelem hogyan motiválhat egy lelkész, hogy őszinte és becsületes legyen? El tudom képzelni, hogy a lelkész, ahol a félelem motiválja, azt mondja, hát figyelj, botrányos lenne, ha elkapják, ha én hazudnék, csalnék, vagy lopnék. Botrányos lenne, és a félelem tartja, hogy ne csináljon ezeket. Vagy, hát figyelj, sok problémától óv engem, ha nem lopok, hazudok a csalok. Én ezt már hallottam egy lelkésztől. Azért nem lopok, csalok, és mert hát ez sok problémától óv engem. Vagy, ha ezeket csinálnám, akkor lelkés megfúrás lenne nekem. Értitek? A félelem motoszkál ebben az emberben. A büszkeség, hogyan motiválhatni egy lelkész, hogy irgalmas, és őszinte és becsületes legyen. Oké? Okay? Most? Másik kérdés. A büszkeség hogyan motiválhatni egy lelkész, hogy legyen őszinte és becsületes? Ha becsületes és őszinte leszek, akkor emberek fognak tisztelni. Ugye? Akar tetszeni az embereknek. És azért őszinte, mert igazából büszkeség kívánja. Hogy lehet, hogy csak annyit mond magáról, hogy nem vagyok egy hazug, mint a többi emberek, ugye? Azért nem hazudik a büszkeség, mert ő lenézi a többieket. Ő azt mondja magáról, hogy ő egy jó ember, önigazolt. Tehát simán az önigazolt hajthat egy lelkész, hogy ő jól viselkedik, hogy ő becsületes. És őszinte. Okay? Menjünk már a másik kettő példát, a jóságos és az irgalmas. A félelem hogyan motiválhat egy lelkész, hogy legyen jóságos és irgalmas? A félelem hogyan motiválhatja? Mit mondanák az emberek, ha én nem lennék jóságos és irgalmas? Mit mondanak? Oda jönnek hozzám, segítésén azt mondja, nem érdekel, hogy vagy. Lehet, hogy senki nem jönne templomba. Nekem hát kedves kell lennem az emberekkel. Negyedik kategória. A büszkeség hogyan motiválhatna egy lelkész, hogy legyen jóságos és irgalmas? Hát szeretne másoknak tetszeni. Ha mások látják, hogy mennyire kedves vagyok, akkor szeretnék fognak és tisztelni fognak. Ez is egy ilyen önigazolt, büszke ember. Majd sokan jönnek a templomba, majd népszerű leszek. És megint köszönöm Uram, hogy én nem olyan önző vagyok, mint a másik. Oké? Okay? Most remélem, hogy tudtátok követni engem, amiről beszélünk itt. Mert ez nagyon-nagyon fontos, amiről beszélünk. De miért feltételezni egy ilyen szörnyű dolgok egy lelkésznek? Nem? Fel kell tenni ezt a kérdést. Robi, de nincs igaz. Miért beszélsz így el? Miért feltételezni ilyen dolgok egy lelkésznek? Mert lehetséges, hogy a legbecsületesebb, irgalmasabb, kívülről elkölcsös se néz ki, de belülről nem a szeretet motiválja, hanem a félelem és a büszkeség. És azért van nagyon sok jó oldali ember, de konzervatív politikusok, aki nagyon becsületesek, bőkezőek, lehet, hogy semmi szeretet nincs bennem. Mert ami hajt ezt a politikus, vagy ezt az ügyintéző, vagy ezt az üzleti ember. Mert ha a büszkeség és a félelem hajthat egy lelkész, mennyivel inkább a büszkeség és a félelem hajthatnak egy üzleti ember. Kívülről úgy nézem ki, mint egy jó ember. De belülről büszkeség és a félelem hajt. Nem borzasztó vele gondolni? Mi van ebben a társadalomban? Hány ember, aki kívülről olyan jól néz ki, de belülről, mi van? Emiatt, nem csak én mondom, nagyon sokan így gondolkoznak. Ezek az emberek úgy szokták nevezni, hogy cinikus. Cinikusok. Erről szólt a Dr. House műsor. Ugye? Emlékeztek a Dr. House műsor, ugye? Most mit jelent cinikusnak lenni? A cinikus ember az, aki állítja, hogy én átlátok mindenkit. Én tudom, hogy mi van a te szívedben. És igazán csak az önérdek vezet téged. Mi volt Dr. House-nak a mantrája? Nem létezik a szeretet. Ő nem hitt a szeretetben. Mert a Dr. House azt akarta állítani, hogy én átlátok mindenkin. És ez az egy dolog, hogy kedves, elkölcsös vagy. Kívülről, és mindenki ezt látja, de én tudom, hogy mi az, hogy igazán hajt téged az önérdek. A büszkeség és a félelem. És ezért az emberek szokták ezeket figyelteni. Teréz anya, ő minek ment Indiába? Teréz anya miért élt a szegények között? Mert ő híres akart lenni. Raoul Wallenberg miért kockáztatta az életét, hogy megmentse a zsidókat a II. Világháborúban? Mert ő élt egy értelmes életet, és kellett egy kicsit a kalandvágy, ugye? Na, menjünk is! Mentsünk meg a zsidókat Magyarországon! Legyen egy kis értelme az életemben. Vagy szokták mondani, hogy Fűtő Robi, ő nem lelkész. Ő csak tart egy programot, igazán ő csak karriert épít. Érdekes. Átlátják az én szívemben. Szokták ilyen dolgokat mondani rólad, vagy neked? De ilyen vagy. Gyanús a demotivációid. Kérdés az, hogy igaza van ezek a cinikusoknak? Igaza van nekik? és a büszkeség kavarodnak mindannyiunk a szívében, sokkal mélyebben, mint el tudunk képzelni. A kérdés az, hogy akkor legyünk mi cinikusok egymás iránt? Legyünk cinikusok? Vonjuk kétségbe egymásnak a szándékát? Hazahozom virágokat tüminek? Á, Robi, tudom, hogy miért hozol azok a virágokat, mert csupa önérték van mögötte. Most te félsz tőlem, vagy csak inkább büszke vagy? Nem normális gondolkodás. Hiszünk a szeretetben, vagy nem? És szeretném kérni, hogy kicsit álljuk meg itt. És lehet, először mit? Lehet, hogy még nem foglalkoztál ilyen dolgokkal, nem annyira szoktál foglalkozni motivációddal, de biztos, hogy foglalkozol az identitásoddal. Fontos vagyok-e? Csak félelmetes visszavezetni a dolgot, hogy a legnemesebb elkölcs cselekedeted lehet, hogy ott van a büszkeség és a félelem. És lehet, hogy ha először foglalkozol ezeket a gondolatokkal, kétségben. És az jó. Az egy jó dolog. Mi van benne? Ki vagyok én? Valójában. Tehát, a büszkeség és a félelem nagyon nagy szerepet játszik az életükben. Attól függ, hogy éppen milyen körülmények között vagyunk. Mondanék egy másik extrém példa. Dávid és Góliát. Mindenjük ismerik ezt a bibliai történetet, de ne felejtsük el, hogy Góliát 40 napon keresztül kijött, kiállt az összes izraelitek katonák előtt, és azt mondja, küldjetek ki egy embert, hogy harcoljon velem, kiállt a nagy Góliát. Ugye? És mit csináltak a katonák? A falak mögé rettegtek és féltek. Minden egyes napon ez Góliát szitta az Istent, és senki nem mert kiállni. Se Saul a király. Rettegtek, én nem megyek ma. Te ma mész? Én nem megyek, te sem. Mi lesz velünk? 40 napon keresztül, és a 40. nap megjelenik kisicsi. Dávid. Mit mond ez a különmetéletlen filiszteus? Levágom a fejét! És ott vannak az ő bátyai, akik 40 napon keresztül rettegtek és féltek. Mi lesz a lövő? Dávid megjelenik, és ő mit mondja? Dávid, menjél vissza, kisöcsi, menjél vissza, pásztoroljál a juhokat. Nem, senki nem vagy. Kérdez, hogy én büszke, ők mondtak, a tesók, a testvérek, ugye? A nagy bátor katonák. Kicsit mi érdek vagyunk, ugye? Attól, hogy milyen különményekben találjunk magunkat. Majd bátor vagy, kitéz vagy, vagy kis félős valami. És sokszor innenek még a lábunk. Bele mondani, hogy mi sokkal jobban hasonlítunk Madonnára és a Dávid testvérére, ami látunk magától a természeten nagyon üres. Tehát, összefoglalva, mi az, amit eddig akartam mondani, folyton a büszkeség és a félelem tele lesz a szívünk. Ha másoknak a véleményen figyeljünk, bálványokhoz ragaszkodunk, vagy a saját elkölcsre építjük az identitásod. Tehát ha próbálod építeni az identitásod mások a véleményen, valamihez ragaszkodsz, ugye, vagy, mit mondtam, mi volt a harmadik? A saját elkölcsös alapján. Ha erre vagy arra próbálj építeni, akkor végig van. Végig van. Tehát, a másik pont az idő. Hogy néz ki egy természet fölötti? Egy természet fölötti ego, amely megtalálta az igazi integritását. Pál, apostol Pál, hogyan válaszol ezek és ugyanazok a cinikus megjegyzések? Kritikát mondták Pál ellen. Kétségbe vonták az ő identitását. hatását, és azt mondták, hogy a demotivációd felé az csupa büszkeség és félelem. Másik Korintus levele, első Korintus levele. Állóan ezzel vádolták Pál. És Pál hogyan válaszolt ezekre, amikor ő ugyanazt kapott ezek a cinikus emberektől? Első Korintus 4:3 és 5. Ezt mondja Pál. Én pedig az legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek fölöttem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam fölött. Mert semmi bálat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazá, mert aki fölöttem ítélkezik, az az Úr. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek meg a szándékot. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mit mondta? Én nem érdekel, de mit mond a szóra. De hogy ítélkezz fölöttem. És mi ezt hagyjuk az ember? Nem érdekel, de hogy ítélsz fölöttem. De az a lényeg, hogy én mit mondok magamról. De Pál azt mondja, az se érdekel, hogy én mit mondok magamról. Az én identitásom nem rajta múlik, és nem rajta múlik. Egyetlen egy ítélet, ami fontos, mert ez Isten látja én szívemet, hogy mi van benne. Mert igazából én sem látom át az egész szívemet. Az Istennek az ítélet fontos, és egyedül az ön ítélet fölött. Ez egy természet fölötti identitás. Pál teljesen másképpen gondolkozik, mint mi. Tehát, Pál teljesen más alapon nyugszik az ő identitás. A kérdés az, hogyan és hol lehet szerezni ilyen természet fölötti identitás. Tehát ha Isten múlik a mi identitásban, hogy ő ítélkezik fölöttünk, akkor tegyünk fel magunknak azt a kérdést, hogy ez Isten hogyan tudja megváltoztatni az én identitásomat. Ez Isten hogyan tudja megváltoztatni az én alapvető identitásomat, hogy én hogyan látom magamat. Mert az lenne fontos, hogy én úgy látom magamat, ahogy Isten lát engem. De azt is fel kell tenni, hogy Isten hogyan szabadít fel minket, mitől? A büszkeségtől és a félelemtől, hogy ne így stabilis legyen a mi identitásunk. Tehát az evangélium Isten megszabadít minket a büszkeségtől, és először megaláz minket. Ha először találkozol a kereszténységgel, először hagyd mondjam nektek egy kis rossz hír. Ez a rossz hír. Ugyanabban a könyvben, első Korintusban, Pál ezt mondja a keresztényeknek, akik ott vannak Korintusban. Magyarul, ha keresztény vagy, belértve téged is, engem is. Első Korintus 1. Mert nézzétek csak a ti elhívásatokat. Testvérim, nem sokan vannak köztetek, aki emberi megítélés szerint bölcsek, vagy hatalmasok, vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erősöket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem erőtlenek, sőt, lenézetlenek. És a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedik az Isten színe. Ez az Istennek az első ítélet az ő nép fölött. És be kell vallanunk, be kell látnunk, egyet kell értenünk, hogy én nem vagyok még ügyes, se bátor, se erős. Én megérdemelem az Istennek a bűnét is. Az első fontos igazság az, hogy én bűnösen nem állok. Remélem, hogy az úttal haladni gyógyszer, ami megaláz minket és megszabadít minket büszkeségtől, ez baromi nehéz hallani. Baromi nehéz hallani. De ez volt az első, most a második jön. Az evangéliumban Isten megszabadít minket és felemel minket a kisebbségérzéstől, vagy a félelemtől, az ürességtől. Mert Jézus Krisztusban minden megkaptunk. Jézus Krisztusban minden megkaptunk. Következő vers, folytatom, amit az előbb olvastam, folytatom. 1. Korintus 1:30. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsessége, igazsága, megszentelődését és megváltását. Hogy amit megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mi az, amit megkaptunk Jézus Krisztusban? Mindent. Jézus Krisztusban Isten mint bíró, ő hozott egy ítélet fölöttünk. És mi az az ítélet, amit ő kimondott fölöttem, Fűtőrobi fölött, minden keresztény fölött, az, hogy Krisztusban igazá tettelek. Az evangéliumnak a fő üzenete az, hogy te igaz vagy nyilvánítva. Isten előtt, mint bíró, ő hozta az ő ítéletet. Többet nem kell figyelni másnak az ítéletre, vagy az én ítéletemre, és az, hogy figyelj az én ítéletem. Amit én kimondok fölötted, az, hogy Krisztusban igaz vagy. Tehát az evangélium először megaláz minket, hogy ne legyünk büszkék, és másodszor felemel minket, hogy ne maradjunk az ürességünkben. Mit jelent, hogy valaki megigazult? Ez egy bírósági kifejezés. De igaznak nyilvánítás az inkább egy kapcsolati szó, amit azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban nem csak megbocsájtotta a bűnünket, hanem befogadott minket az ő családjában. És most, mintha mi árva gyerekek lenni, aki űr van mindenkinek a szívében, és Istennek egy szülött fia van, Jézus Krisztus, de most az Isten belenyúl a világban, és magához vonja az összes árva gyerekeket, és most azt mondja, hogy Krisztusban teszlek, és ő lesz a testvéred. És annyira foglak szeretni, menni, úgy, mint Jézus Krisztus. Úgy, mint Jézus Krisztus. És aki már befogadott egy gyermeket a családjában, nagyon jól tudja, hogy az ember úgy jól szereti a befogadott árva gyereket, mint a saját. És ez a csodálatos hír a kereszténységben. Mert mindannyiunknak van egy űrölelmünkben. És úgy, mint Marilyn Monroe, mindannyiunk ugyanarra vágyunk, hogy valaki, aki fölnézünk, aki nagyon fontos számunkra, oda jöjjön hozzá, és azt mondja, úgy, hogy vagy, úgy, hogy vagy, szeretnél. Az én gyermekem van. Mindenünk a szívünk elvágyik. Ez a jó hír. Ez a kereszténységnek a lényege. Isten hozta az ő ítéletet Jézus Krisztusban, és ezt kimondja az övéinek. Tehát, ha szeretnél megszabadulni, a büszkeségétől, ha szeretném megszabadulni attól, hogy mások mit gondolnak róla, hogy mások mit ítéletet hoznak fölöttem, akkor ezt az ítéletet el kell fogadnod, amit Isten mond fölöttem. Kérdés az, hogy el tudod fogadni, hogy az identitásod nem te határozod meg. Hogy ez rajtad egy hívő jön, és ez annyira szembe megy a mi nyugati civilizáció individuális identitás. De ne felejtsük el, mi közösségi lények vagyunk. Az Isten közösség, Szent Háromság Isten. közösségben élt, mielőtt teremtett minket, és úgy teremtett minket az ő képmás után. Mi nem tudunk közösség nélkül. Neked fontos közösség, a legfontosabb közösség Istennel való kapcsolat. Erről szól. Nem tudod meghatározni a saját identitásodat. Tehát Isten arra hív téged, hogy csak az ő vélemény számítson neked és nekem. Tehát Jézus Krisztusban merem azt mondani, hogy nem csak egy új identitást kapunk, hanem az üres ego erőt kap. Először az Isten azt kéri tőlünk, hogy merjük bevallani az én egóm, hogy az én identitásom üres. De Isten betölti és ad nekem erőt. Mi az, amit az Isten kér tőlünk? Második Korintus, ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Mert ha te mersz dicsekedni a gyengeségeddel, akkor azt mondja Isten, mert a keresztről szóló beszélni bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözlünk, Isten meg az ereje. Szeretnél látni az Istennek az ereje az életedben? Akkor be kell vallanod, hogy én üres vagyok, én gyenge vagyok. Nem vagyok én erős. Kell az Istennek az ereje, és az evangélium adja ezt nekünk. Tehát, nincs semmi oka, hogy újra kétségbe esünk. De ugyanakkor nincs semmi oka, hogy újra büszkelkedjünk. Miért? Mert mindent kaptunk Istentől. Ha van valami jó az életedben, nem indítsam téged a büszkeséget, hanem a háladásra. Első Korintus ugyanabban a könyvben senki sem fogalkodik fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Van jó dolgok az életedben? Nem fuvalkodjál fel, csak mondjuk köszönöm, Uram, hogy ez a tehetségem van. Ez a talentom van. Én ebben jó vagyok. Ezt tudom csinálni. Köszönöm, hogy ezt adtad nekem. Nem csak erőt adod, hanem talentomokat adod. Nincs semmi oka, hogy kétségbe esél, mert erőt kaptál, nincs semmi oka, hogy büszkélkedjél, mert minden már megkaptál. Ajándék. Ezek nagyon jó hírek. Mi gazdagok vagyunk. Mindent megkaptunk Krisztusban. Utolsó gondolat itt. Hogyan lehet ezt a békességet és ezt a boldogságot átélni és megszerezni? Ha itt vagy, és érzed ezt a hinta-palinta, büszke, félelem, és eleged van belőle, hát hogy lehet átélni? Hogy lehet megszerezni, hogy ez a hinta-palinta. Amikor valaki kapcsolatban kerül Jézus Krisztussal, hitáltal, Jézus kezd megváltoztatni minket. Amikor valaki bízik benne, mint az ő Úr, mint az ő megváltó, aki meghalt az ő bűnétért, akkor mi kezd történni benne? Mivel úgy beszél róla, és én is szeretek erre beszélni róla, és bizonságot tenni, hogy akkor az ő szeretet kezd szoron kapni minket. Az ő szeretet beköltözik a mi szívünkbe. Ő ilyen. Ő ezt tette nekem. Értem? Meghalt, értem, helyettem, miattam. Ő így szeret engem, és kapcsolatba kerülök vele. Mi történik? Átválik mindenek bennünk. Kiűzi a félelem, kiűzi a büszkeséget. És azért szeretnék jóságos és becsületesnek lenni. Kegyelmes, irgalmas, és kimondani az igazságot. Azért szeretnék ezt csinálni, mert Krisztus engem először szeretett. De magyarul a szeretet beköltözik a szívünkbe, mint személy. És most már nem csak a félelem és a büszkeség motivál, ott vannak kapodnak. De most a szeretet folyamatosan kiűzi, új motivációt ad, hogy szeretettől most akarok szolgálni és adni másoknak. Tehát, minél közelebb kerüljünk Jézus Krisztushoz, minél jobban gyönyörködünk benne, minél jobban imádjunk őt, minél jobban megszabaduljunk a bálványunktól. Értek? Azok a dolgok, amik vonzották minket, nekem ez kell! Nekem nem kell a pénz. Ugye? Mert a boldogság az Krisztusban van. És Krisztus vonz. És levesszük a szemünket. Nem tudsz a te erődből kiiktatni az életedből egy bálványt. Hiába mondja az ezoterikus, vonz magadnak. Nem, ők vonzák téged magukhoz. Sokkal erősebbek, mint te. Mi kicsi vagyunk. De Jézus Krisztus ő erős. És az egész életünk arra szól, hogy kit fogsz te imádni. Mert valakit fogsz imádni. És a bálványokat fogsz imádni, tökre teszi az életedet. De ennyire jobban kezdesz imádni Krisztust. Leborulni előtt a szíveddel, szeretni őt, akkor ő kezd megváltoztani téged, és megszabadít téged a büszkeségtől és a félelemtől. És betölt téged az ő identitás. Azért ez egy új identitásunk, ha valaki éppen a református egyházból jön, a Heidelbergi K.T. kért első kérdése, nagyon szépen mondja. Nem a magamé, hanem a lény hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyunk. Nem az a kérdés, hogy te ki vagy, az a kérdés, ki vagy. Ki vagy. Erről szól. Mire építed az identitásod? Saját magadat építed az identitásod? Hogy elfogadod azt, amit Krisztus mond rólad, azt az alapot, amit ő letett. Arra építed az identitásodat? Ki tudod mondani, hogy nem a saját, ami vagyok, hanem ő az én uram. És én vagyok az övény, ahogy én kaptak az előbb. Tehát amikor Krisztus szeretett betölti a szívünket, akkor ő kiűzi a félelem, kiűzi a büszkeség. És a félelem helyett mit tesz be? Bátorság. A büszkeség helyett mit tesz be? Az alázatosság. Vagy nem fordítva? Mert a félelem és az alázatosság kívülről ugyanaz néz ki. De a félelem ez a meghamisított változat az alázatosság. És a büszkeség és a bátorság kívülről ugyanaz néz ki. De a büszkeség a hamisított változat a bátorság. Mi történik Krisztusban? Ő az, aki megadja mi? Az alázatosság és a bátorság. Mi az igazi alázatosság? Tim Kellernek van egy előadás, az angol nyelv az jó, meg neked nagyon ajánlom. Az a címem. Blessed self. Állni az ember, aki el tudja felekezni magán. Az alázatosság az, hogy nem keveset gondolkozom, hogy jaj, én csak egy pószer vagyok. Nem, csak nem gondolkozom magadra. Mert szabad vagy. Mitől vagy szabad? Szabad vagy a rohadt büszkeség és félelemtől. Mert nem érdekel, hogy mások mit mondanak rólam, nem érdekel, hogy én mit gondolok magamról. Vége van a játéknak! És beköltözik az alázat. Nem kell ezzel foglalkozni! Game over! És megköltözik a bátorság. Hányszor éltél azt át az életedben? Alázatosság és bátorság. Ez egy jobb dolog, hogy ezek a dolgok maradnának, és nem tűnnének el. De ez egy harc. Ez egy harc. Minden nap ez egy harc. Una! Nekem kell! Nélküle újra esek a büszkeségbe és a félelem itt a kalintában. De újra ad nekem, hogy tudok ráállni erre az evangéliumra. Nem erről szól az én. És amikor én kiállok az emberek előtt, előtte kicsit izgulok. Mi lesz el? Hogy fog ez menni? Én nem vagyok egy természetes előadó. Ez nem csak csípőből jön. Én ezt nem így születtem. Én mindig féltem és lettettem. És is mondom, hogy kell menjen. Hogy én megadok neked az előtt. És kiállok, és nem értek hát, hogy gondolsz róla. És nem értek, hogy mindig gondolok róla. Jó vagy, rossz vagy, sikerült tetszett. Ki érdekel? A legjobbat akarok vagyok, hogy ez is megítél. Ez a szabadság! És ezt átélni, én így függő lettem. Én így függő lettem. Mert igen, Isten a lelke annyira jó. Annyira jó. Mert ő megszabadít minket saját magunktól. Mi nem tudom megszabadítani magunktól. Szeretnék egy illusztrációba befejezni. Ezt remélem, hogy ez sikerült volna. Hogy gondolkoztam ezen, hogy nekem van egy glutén érzékenyem. Nem tudom, hogy valaki glutén érzik, lehet, hogy nem is tudsz róla, és az vagy. De ha nem tudod róla, akkor glutén érzék vagy, megmondom neked tüneteit, és lehet, hogy kiderül, hogy nagyobb vagy. Ha én búzát teszek, tésztákat, ugye, mi történik? Elsősorban kezdek felfújni. Egyre nagyobb lesz a hasiká. És baromi rossz érzés. De a mi üres egom olyan, mint az én üres gyomor. És amikor eszek tésztát, felfújadok, ugye? És emiatt, amikor eszek glutén és tésztát, akkor a tápanyagok, a vitaminok nem szívódnak fel. És baromi rossz érzés, mert eszek, de utána, mintha nem lettem semmit, gyenge vagyok, fáj a fejem, hol van a csillapító, vagy fájdalom csillapító, mert fáj a fejem, és hasmenés. Baromi jó érzés. Tehát ránézek egy pizza, nincsen semmi kedvem, mert tudom, hogy mi lesz ettől. Most az én üres gyomrom, az én üres egóm, mire van szükség? Az, hogy ne egyek glutén, ugye? Amikor nem eszek glutén, akkor mi történik? Beveszem egy probiotikumot, ugye? És a probiotikum megütöltik az én gyomromnak, és emiatt a tápanyagok, a vitaminek tudnak felszívódni. Ugye? És nem fáj a fejem, és van erőm. Lehet, hogy ez a probiotikum olyan, mint az evangélium. Mert mindannyiunknak az ego olyan, mint az üres gyomorunk. És a kérdés az, hogy te tovább fogsz felfújódni saját magad büszkeségétől, vagy feltölteni. Feltöltöd a de egodat, vagy felfújod az egodat. Mert a de ego igazán üres. És ha felfújod az egodat, büszkeséggel, búzával tökre teszed magadat. Én azt akartam mondani ma, hogy legyél tele az evangéliummal. Legyél tele az evangéliummal. Isten erje, és megváltoztatja az egész életet. És azt kívánom mindenkinek. Imádkozzunk. Mennyatyánk, köszönjük szépen, hogy Jézus Krisztusban te már megadtál nekünk mindent. És a szent lelkeddel betöltesz minket, és adsz erőt. Adsz erőt a evangéliumon keresztül, és Úr Jézus, én kérek, hogy ha van valaki itt ma, aki nem élte ezt át még, aki rosszul érzi magát, fáj a feje, az összes büszkeség, félelem, gondolatokkal, kisebbségérzéstől, önzéstől, és szeretném megszabadulni saját magától, és építeni az ő identitásod rád, Úr Jézus, én kérlek, hogy te szólj hozzám. És add mindannyiunknak egy olyan erős identitás, egy olyan erős alap, amire építhetünk az egész életünket, ami jellemző rá, hogy öröm és erő van. Kérjünk, áld meg minket, áld meg a további részt ennek a napnak, áld meg a kis csoport beszélgetéseket, hogy tudjuk őszinte lenni egymással, és egymást bátorítani, áld meg a filmnézés, az együttlétünket, hogy formáld, hogy legyenek jó barátságok, formálódjanak kapcsolatok, kérjünk a te áldásod, mind a te dicsőség.